A mi segítségünk, keresztelőnkre, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük fennálló énekül a 412. dicséretünk második versét. Isten hozott benneteket az Úrházába. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18-tól 20. versét olvasom. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, család, gyülekezet! A mai keresztelőre nem választottam most külön igét, hiszen itt van ez az egy, ami mindenkor elhangzik, ami évszázadok óta elhangzik református liturgiánk szerint, ezzel is kiábrázolva azt, hogy az örökkévaló isteni kegyelembe részesülünk, amiben bekapcsolódhat most ez a kis élet is. Mert az Istenből élünk, mint gyülekezet, de úgy is, mint a hívő emberek egyen-egyenként. És a mi történetünk is ezzel a megtartó, elhívó, megszentelő kegyelemmel kezdődik, ahogy itt hallhattuk a felolvasott ige szakaszban, hogy Jézus hozzájuk lépett. Jézus jön hozzánk. A tanítványok ezt valóságosan is átélték, hiszen a feltámadása után Jézusnak nem volt olyan egyértelmű az, hogy mindig velük van, mint előtte 3 éven keresztül, hanem hol megjelent, hol eltűnt, de itt így kezdődött, hogy Jézus hozzájuk lépett. Hozzánk lép az Isten a hangzó, vagy éppen olvasott igében is. Ő az, aki szól. Hozzánk lép az Isten, ha segítségül hívjuk az ő nevét. És ezt tettük itt mi is, ezen az ünnepi alkalomnak elején a fohászunkban, hogy a mi segítségünk jöjjön az Úrtól. De hihetjük, hogy az Isten hozzánk lép, életünk minden egyes mozzanatába közel van hozzánk. És ott volt, amikor ennek a kislánynak az élete elindult. Ott volt, amikor először megdobbant a szíve az édesanyja méhében, de ott volt, hisszük, a születése pillanatában is, hogy vigyázott a családra. És hihetjük, hogy ott lesz vele, hiszen ez is elhangzott a szereztetési igékben, ez az ígérete az Istennek, hogy veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Az Új Szövetség keresztsége arról beszél, hogy az Isten Jézus Krisztusban szövetséget köt velünk, az ő népének lehetünk tagjává. Szeretnénk mi a gyermekeinket biztonságba tudni mindenféle értelemben, ezért teszünk meg mindent értük, de megtehetjük most azt, de lehet, hogy a család már ezt előbb is megtette, hogy az Isten oltalmazó kezébe helyezzük őt. Abba az oltalmazó kézbe, akiről itt azt mondta az ige, hogy övé minden hatalom menjen és a földön. Az a hatalom, amelyik legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, az enyészetet és a kárhozatot. Nagyobb oltalomban nem ajánlhatjuk őket Jézus Krisztus tenyerénél ezen a világon. És hihetjük, hogy az ő szeretetétől nem szakíthat el senki sem. Nem pottyanhatunk ki véletlenül, vagy tudatosan sem az ő kezéből. Ez az egyik oldal az igének. A másik oldal valahol a mi felelősségünk. Erről is beszél ez a szakasz, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tanítványnak lenni kiváltság, de feladatokkal is jár. A héten egy idős bácsi jött be hozzánk a hivatalba, azzal a kéréssel, hogy ő most szeretne kiiratkozni innen. Kérdeztem tőle, hogy de hát hol találom meg a nevét, vagy mikor is tartozott ő ide hozzánk, vagy járt a közösségünkbe, vagy itt volt az Isten tiszteleteken, és hát nem volt ismerős számomra semmilyen formába a vonásaival, és igen, az volt a válasz, hogy sohasem járt ide. Igen, nem tudom kihúzni a nevét, mert nem tartozott ide. Az anyakönyvbe, a keresztelési anyakönyvbe pedig nem lehet belepiszkálni, hiszen ez olyan dolog, hogy egyszer megtörtént, és az időbe se tudunk visszamenni. Egyszer megkeresztelték, és ott is hangozhatott ugyanez az ige, de nem lett folytatás, nem élt a felkínált lehetőségekkel. Tudjuk, hogy a hit az Isten ajándéka mindig, de szabad ezt kérnünk az ő számára. Szülőként, keresztszülőként, és most a gyülekezethez fordulok, gyülekezetként is lehet azt kérni, hogy ezek a kisgyermekek, akiket keresztelünk, hitre jussanak, megismerjék az Úr Jézus Krisztust, hogy megélhesse élete egy pontján, hogy az Isten szemébe annyira becses, hogy egyszülött fiával megváltotta az ő életét. És kívánjuk, hogy tudjátok őt segíteni ebben, tanítva, tudatosítva, hogy az Isten mennyire szereti őt Jézus Krisztusban. Megváltotta, elhívta, örök élettel ajándékozta meg, és várjuk a családot a továbbiakban is, hiszen a keresztség az kezdet. Isten áldjon meg mindannyiótokat, hogy legyen belőle áldott, boldog folytatás az ő életében. Amen. Valljuk meg most együtt a gyülekezettel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházban befogadtassék? Ha igen, ez a felelet, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, ez a felelet rá, ígérjük és fogadjuk. Imádságban is kérjük a mi Urunkat, hogy áldást adjon ennek a családnak. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, hálát adunk, hogy oltalmazó szereteteddel megtartottad az édesanya életét és épségben, segítetted világra ezt a kicsi lányt, áldott légy az ígéreteidért, hogy őt is eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, és kérjük, hogy te őrizd meg őt, testi, lelki épségét, és te segítsd meg a szülőket, hogy tudják gyermeküket bölcsen szeretni, bölcsen nevelni, hozzád segíteni, a te utadra mutatni az életükkel. Légy áldott, Urunk, az egyházért, a te testedért, amelynek lehetünk a tagjaivá. Urunk, segíts, hogy ez a kislány ezt is megélhesse majd, te segítsd őt hitre, és te vezesd jó úton, egyenes úton, amelyik a te országodba vezet. Amen. Eliza Nóra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe. Amen. Kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Készülődjünk az ige meghallására, énekeljük a 98. zsoltárunk első és második versét.
Hallgassuk meg Isten igéjét Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első fejezet első 17 verséből.
Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért, az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult, Jézus Krisztus, a mi Urunk. Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok, fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek. Azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép között is. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert mindabban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Gyertek, testvérek, imádkozz! Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, a hit ajándékáért, ami most itt a keresztelőn is elhangzott, hogy ez ajándék. De az ajándékot azt el kell fogadni, magunkévá kell tenni, azzal élnünk kell. Hadd köszönjük meg neked ezt, hogy ezt megtehetjük, ma is, most is, és hadd kérjünk azért, hogy ne legyen hiába való ez a kegyelem, ez az ajándék, ez az üdvösség, a te golgotai kereszthalálod az életünkben. Hogy méltóztassunk arra, hogy tiszteljünk téged, hogy tanítványaid legyünk, hogy kövessünk téged. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és hadd növekedhessünk ebben, és hadd lehessünk a te buzgó tanítványaid, Uram, mindannyian, hisz az evangélium, a jó hír az, ami mindenkire vágyik, aki te vagy. Könyörülj meg rajtunk, Jézus Krisztus, és vezess bennünket a te utadon, ma is taníts a te bölcsességedre, igédre, és hogy ne szégyeljünk bizonyságot tenni rólad, a te kereszted evangéliumáról. Légy itt közöttünk, és áld meg az ige hirdetőjét, bennünk a hallgatókat, hogy valóban gyümölcstermő életet élhessünk. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyve 44. fejezetének 22. verséből olvasom. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Amen. Az 546. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. A régi könyvben ez a 246-os énekünk. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Pálnak a rómaiakhoz írott levele első fejezetének 16. verséből. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örülök, hogy eljött ez a nap is. Már legalább egy hónapja beharangoztuk, hogy szeptembertől kezdve a római levelet fogjuk tanulmányozni. Az egyik legtartalmasabb bibliai iratról van szó. Szinte minden tanítás megtalálható ebben az egy levélben. Nagyon örülök, hogy sokan együtt készülünk ezekre az alkalmakra. Tudom, hogy sokan megvásárolták John Stottnak a kommentárját, de azt is, hogy aki ezt nem tette meg, azok közül is sokan elolvasták előre ezt a szakaszt. Nagyon örülök ennek, és kérem, hogy ezen túl is járjunk el így, készüljünk együtt ezekre az alkalmakra. A mai istentiszteletünk bizonyos értelemben egy bevezető is ehhez a levélhez. Az első két pont tulajdonképpen ennek a jegyében fog elhangzani. Először szeretnék elmondani néhány fontos dolgot magáról a római gyülekezetről. Azért fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk, mert ők voltak az első címzettjei ennek a levélnek. Ha ismerjük az ő helyzetüket, akkor sokkal világosabban értjük mindazt, amit Pál apostol elmondott nekik. A második pontban arról szeretnék beszélni, hogy mi volt Pál apostolnak a célja a levél megírásával. Miután ezzel a két ponttal végeztünk, rátérünk egy konkrét üzenetre, ami ebben a szakaszban található, arra az üzenetre, ami a központja ennek a szakasznak, nevezetesen, hogy miként álljon egy hívő ember magához, az evangéliumhoz. Kezdjük tehát a római gyülekezet történetével. Azon belül is először az alapításra fordítsuk a figyelmünket. Hogyan, mikor, ki alapította ezt a gyülekezetet? Nem tudom, van-e köztünk római katolikus igehallgató, vagy olyan, aki korábban római katolikus volt. Itt nem akarunk megsérteni senkit, csak elmondom, hogy mi a római katolikus álláspont, amivel egyébként mi nem értünk egyet. Ez az álláspont úgy szól, hogy Péter apostol volt a gyülekezet alapítója, annak első püspöke, mai szóhasználattal élve a pápa. Azért nem értünk egyet ezzel az állásponttal, mert a Bibliában erről egy sort sem lehet olvasni. És amiről mi nem olvasunk a Bibliában, arról nem mondhatjuk azt, hogy ez így volt. Tehát ez egy elmélet, ami akár lehetett is volna így, de nem olvasunk erről semmit. Van azonban egy másik elmélet, ami ennél sokkal közelebb áll a valósághoz, úgymond életszerűbb. Ez a protestáns álláspont. Ez abból indul ki, hogy pünkösnapján, Tehát amikor a Szentlélek kitöltetett, nagyon sokan megtértek Jeruzsálemben. Rengetegen. A minimalista számítás az 3000 fővel számol. Azért ennyivel, mert később az a jeruzsálemi gyülekezet, amelynek az életéről olvasunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, 3000 fővel jött létre. Tehát valahol logikusnak tűnik, hogy hát akkor biztos ennyien tértek meg. De mondom, ez a minimalista számítás. A helyzet az, hogy ünnepek idején, például a pünkösd ünnepén, kortörténeti leírások szerint Jeruzsálem ideiglenes lakossága az ötszörösére emelkedett. Mert jöttek zarándokok szerte a világból. Olyan zarándokok, akik már nem is ismerték a zsidó nyelvet, de zsidó identitással rendelkeztek, elmentek Jeruzsálembe, részt vettek az alkalmakon, az ünnepen, aztán hazamentek. Ha ezeket a zarándokokat is beleszámoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy inkább olyan 15 ezer fő térhetett meg. Ebből 3 ezer otthon maradt Jeruzsálemben, a maradék 12 ezer pedig hazament. Nagyon valószínű, hogy a római gyülekezetet a Jeruzsálemben megtért, majd Rómába visszatérő zsidó zarándokok alapították. Azért is ez a valószínűbb álláspont, mert a római levélben nem olvasunk semmit arról, hogy Péterrel mi a helyzet. Tehát erről egyetlen szó sincs. Sőt, Pál azt mondja, hogy én más munkaterületén nem akarok dolgozni, legalábbis úgy, mint a saját gyülekezeteimben. Márpedig, ha Péter alapította volna a gyülekezetet, akkor erről valószínűleg Pál mondott volna néhány szót. Tehát ennyit a gyülekezet alapításáról. Haladjunk tovább a gyülekezet történetében. Ezt követi az úgynevezett növekedés fázisa. A római gyülekezet tagjai komolyan vették a missziói parancsot. A tagok elkezdték hirdetni az evangéliumot, és ennek következtében a közösség robbanásszerű növekedésen ment keresztül. Jöttek zsidók, akik korábban zsinagógába jártak, de jöttek rómaiak, és a birodalom fővárosában összesereglő mindenféle náció tagjai is. Sőt, előbb-utóbb ez utóbbiak, tehát a pogány származású hívők kerültek többségbe a közösségben. Tehát rövid időn belül a római gyülekezet taglétszáma erőteljesen megnőtt. És lépjünk egy utolsó részletére a római gyülekezet történetének, arra a részletre, ami közvetlenül megelőzi Pál apostol levelét. És ez nem más, mint a gyülekezet próbatételei. Mint minden közösség, a római gyülekezet is bizonyos próbatételeken keresztül ment. Ez már önmagában is egy figyelmeztetés, hogy amíg ezen a földön élünk, addig nem a paradicsomban vagyunk. Nincs olyan, hogy minden tökéletesen megy előre, hanem mindig vannak próbatételek. Ennek a gyülekezetnek több próbatételben is része volt, ezek közül az egyik egy fizikai próbatétel. Ezt úgy neveztem el, hogy a zsidóság kálváriája. Képzeljük el, hogy a gyülekezet tagjainak egy jelentős része, a zsidó tagság, egy olyan komoly megpróbáltatáson ment keresztül, ami nyilván az egész gyülekezet életét érintette. Mi volt ez a megpróbáltatás? Krisztus után 49-ben Claudius császár állandó zavargásra hivatkozva kitiltotta a zsidókat Rómából. Nem csak a keresztény zsidókat, minden zsidónak el kellett hagynia a fővárost. Néhány évvel később, Krisztus után 54-ben egy másik császár, Néró, aki a zsidó vallással állítólag szimpatizáló Poppeát vette feleségül, és valószínűleg az ő hatására, engedélyt adott a visszatérésre. Akkor pedig tömegével költöztek vissza a zsidók. Azért ez egy komoly megpróbáltatás. Képzeljük el a gyülekezetünkben, hogy mondjuk 50 embernek hirtelen el kell mennie innen. Aztán pár évvel később visszajöhet. Azért ez meglátszana a mi közösségi életünkön is. De a fizikai próbatételen kívül voltak lelki próbatételei is ennek a gyülekezetnek, és rögtön hozzáteszem, hogy nem függetlenül a fizikai próbatételtől, annak, mint egy folyományaként. Az egyik ilyen lelki próbatétel a zsidó és a pogány keresztények közti feszültség. A zsidó keresztények úgy gondolták, hogy ők értékesebbek, mint a pogány keresztények. És miért gondolták ezt így? Egyrészt azért, mert Isten az ő őseiket választotta ki. Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, stb. Másrészt, mert ők ismerik és megtartják a törvényt. Magyarul mi, zsidók, kedvesebbek vagyunk az Istennek, mint a pogány keresztények. Isten minket megkülönböztetett szeretettel vesz körül. Eszter könyvében olvasunk egy fiatal lányról, aki az uralkodó feleségévé lett, és ebben a minőségében megmentette a zsidóságot a végromlástól. Poppe a közben járása által valami ehhez hasonló történt Rómában. Mi ez, ha nem Isten újabb hűségnyilatkozata a zsidó nép mellett? A pogányok viszont épp ellenkezőleg magukról gondolták, hogy értékesebbek a zsidó keresztényeknél. Miért? Hát egyrészt, mert a zsidók folyamatosan lázadtak az Úr ellen. Az Ószövetséget, hogyha megnézzük, akkor az erről szól. Jön a próféta, mond valamit, nem érdekli a népet. Jön a következő, az sem érdekli, a harmadik sem. Jön a fogság, stb. Mindig lázadoztak az Isten akarata ellen. Kettő, ők ölték meg Jézust. Ugye visszacseng ebből a vádból az egész középkori történelemnek az alapja, a zsidó pogromoknak az alapja, hogy a zsidók felelősek Jézus haláláért. Ebből következik, hogyha Isten nem is az egész népet, de alapvetően elutasítja a zsidókat. Mi más lenne Claudius császár rendelete, mint ennek az elutasításnak a kifejeződése? Hát képzeljünk el egy ilyen gyülekezetet, ahol a tagság így megoszlik egymással. Én vagyok a kedvesebb Istennek. Nem, én vagyok a kedvesebb Istennek. És erről szólnak a beszélgetések. Egy másik lelki próbatételt is hadd említsek meg, és ez nem más, mint az állampolgári engedetlenségnek a kérdése. Az állam, mint itt a példa is mutatja, olykor lábbal tiporja Isten törvényét. Mert megkülönbözteti a polgárokat, mert nem az igazság szerint jár el, stb. Stb. Mit tegyen egy keresztény ember egy ilyen állam polgáraként? És ezzel most így az első pontnak a végére értünk, tehát most már egy kicsit megismertük azt a gyülekezetet, amelynek Pál apostol a levelét küldte. És most térjünk át a küldőre, most nem Pál apostolnak a történetét szeretném elmondani, azt mindannyian ismerjük, arról szeretnék beszélni, hogy miért ragadott tollat Pál apostol, miért írt levelet a rómaiaknak. És itt is néhány gondolatot szeretnék elmondani. Több célja is volt ugyanis Pál apostol levélírásának. Az első és legfontosabb az evangélium kifejtése. Ezzel kapcsolatban ezt mondja a 15. versben, szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Ezzel kapcsolatban hadd tegyek néhány megjegyzést. Az egyik, hogy Pál minden levelében az evangéliumot hirdette, a kifejtés módját illetően azonban nem ugyanazt a sémát követte. A többi levelében, tehát azokban, amiket az általa alapított gyülekezeteknek, vagy a barátainak és a munkatársainak írt, alkalmazott formában hirdette az evangéliumot, ami azt jelenti, hogy konkrét problémákra és kérdésekre felelve adta át az evangélium üzenetét. Mondjunk egy példát. A tesszalonikai gyülekezet tagjairól például tudta, hogy Jézus közeli visszatérésének a lázában égve elhanyagolják a munkát. Éppen ezért tanításának fókuszában az utolsó napokkal összefüggő kérdések és a munkával kapcsolatos erkölcsi megfontolások álltak. Így hirdette az evangéliumot alkalmazott módon. A rómaiakhoz írt levelében, mivel ezt a gyülekezetet és annak helyzetét csak másodkézből ismerte, az evangélium egészen más formában áll előttünk. Itt már-már vegytiszta formájában találkozunk vele, kicsit olyan, mintha egy teológiai tanulmányt olvasnánk. Ez az első megjegyzésem. A második pedig, hogy az evangélium kifejtésének ez a módja nem az evangelizáló ige hirdetés egyedül üdvözítő modellje. A római levélnek van egy struktúrája. Ezt majd látni fogjuk. Ezt a struktúrát most négy pontban így tudnám összefoglalni. Bűn, megváltás, megtérés, megszentelődés. Tehát a római levélnek ez a struktúrája visszaköszön szinte minden evangelizáló ige hirdetés vagy ige hirdetés sorozat felépítésében. Gondoljunk a tékozló fiú példázatára. A fiú elhagyja az apai házat, ez a bűn leírása. Az apa visszavárja a fiát, ez a megváltás leírása. A fiú hazamegy, ez a megtérés leírása. A fiú tisztelettel és szeretettel tekint az apjára, ez a megszentelődés leírása. Így beszéltek erről a példázatról, és más példázatokról is, szinte minden korok igehirdetői. Miért? Azért, mert az evangéliumot a rómaiakhoz írt levél struktúrája szerint fogjuk fel, és azt gondoljuk, hogy az a legjobb, ha másoknak is ezen a módon tálaljuk. Ezért látjuk szinte minden evangelizáló igehirdetésben ezt a felépítést. Azt kell mondjam, hogy ez egy jó felépítés, ezt lehet használni, de nem ez az egyetlen lehetőség. Maga Pál apostol sem mindig ezt a menetrendet választotta. Ha megvizsgáljuk az Aténban elmondott beszédét, akkor azt látjuk, hogy annak az első egyharmadában beszél az Isten létéről való általános meggyőződésről, hogy ezt minden nép, minden ember tulajdonképpen tudja, hogy van Isten. Ez belénk van nagyon mélyen kódolva. Aztán beszél az Isten ismeretnek a nem jó útjáról. Arról, hogy ha valaki a szobrokat nézegeti, attól nem jut közelebb az Istenhez. Majd beszél Jézus Krisztusról. Egészen más megközelítés. Ugyanaz az evangélium, de annak az előadása egészen más. Tehát nem ez a kifejtési mód, az evangelizáló ige hirdetés egyedül üdvözítő modellje. Tehát Pál apostolnak ez volt az elsődleges célja, hogy ebben a levelében az evangéliumot kifejtse. Volt egy második célja is, bejelentette, beharangozta a római utazását. A 11.-12. versben olvassuk, szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Itt is néhány megjegyzést hadd tegyek. Az első, hogy milyennek a látogatásnak a jelentősége. Rómáról tudni kell, hogy nem csupán Itália, hanem az egész birodalom fővárosa volt. Ami itt történt, annak hatása a legtávolabbi provincia legjelentéktelenebb településén is érezhető volt. És igaz ez nem csak politikai és kulturális, de vallási tekintetben is. Ha a főváros gyülekezete hitében egészséges és életében példaértékű, akkor ez minden más gyülekezet számára iránymutató és bátorító lesz. Tehát nagy jelentősége volt a római gyülekezet jólétének. És itt van a második megjegyzés, hogy mi volt ennek a látogatásnak a célja. Ebben a rövid megjegyzésben Pál három fontos kifejezést is használ. Azt mondja, hogy meg akarja őket erősíteni, lelki ajándékot akar nekik adni, és vigasztalni akarja őket. Három szép kifejezés annak érzékeltetésére, hogy én titeket segíteni akarlak. Jó a ti híretek, a ti hitetek híre az egész világon jelen van, de én még akarlak benneteket segíteni, hogy még egészségesebbek legyetek. És ha rajtatok segítettem, akkor közvetve más gyülekezeteket is fogok ezzel erősíteni. És a harmadik dolog, amiért Pál a levelét írta, az a hispániai missziói út bejelentése és előkészítése. Ezt olvassuk, ez a 15. fejezet 23. 24. versében van megírva. Sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Hispánia, ugye mostanában nincs ilyen a térképen, ez a mai Spanyolországnak az elnevezése volt a római korban. Mi az, ami kiderül Pálnak ebből a bejelentéséből? Hát egyrészt, hogy a misszió az alapos tervezést igényel. És Pál apostolnak volt missziói stratégiája. Ha elolvassuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet és Pálnak a leveleit, akkor azt látjuk, hogy Pál a központi jelentőségű városokat választotta ki magának, gyülekezeteket alapított, kiképezte a vezetőket, majd továbbállt. A város közelében lévő többi településnek az evangelizálását erre a központi jelentőségű gyülekezetre bízta rá. Így haladt Kis-Ázsiától kezdve nyugat felé. A római látogatás bejelentése és a hispániai missziói úttal kapcsolatos megjegyzés azt mutatja, hogy Pálnak egészen komoly előrelátása volt. Ő úgy tervezte, hogy mielőtt még elköltözik az Úrhoz, a birodalom legtávolabbi csücskébe is elviszi az evangéliumot. Hispánia a legnyugatabbi csücske volt a birodalomnak. Tehát a missziót azt meg kell tervezni, és a másik megjegyzésem, hogy a missziói munka anyagi ráfordítással is jár. Ezt mondja Pál, ti fogtok engem oda útnak indítani. Mit jelent ez? Hát feltehetően nem csupán annyit, hogy ha majd hajóra szállok, akkor ti fogtok nekem integetni a partról. Ez is nagyon kedves, de valószínűleg itt többről van szó. Pál apostol a gyülekezet anyagi támogatását kérte a misszióhoz. Korábban, amikor nem kapott támogatást, azt olvassuk, hogy éjszaka dolgozott, mert hogy Pálnak volt egy munkája, egy tudása, ő sátorkészítő ember volt, éjszaka készítette a sátrakat, és abból élt, amit ebből bevételként szerzett. Nappal pedig folytatta a missziót. Hát van, amikor ezt kell tenni, de nem ez az ideális. És Pál apostol elmondja, és mi is jó, hogyha ezt tudomásul vesszük, hogy a misszió az pénzbe kerül, és a gyülekezeteknek az is a feladatuk, hogy ezt támogassák. Tehát nem csak azáltal misszionálunk, hogy oda megyünk és elmondjuk az evangéliumot, hanem azáltal is, hogy ennek az anyagi terhét magunkra vállaljuk. És akkor térjünk rá a harmadik pontra, ami kifejezetten ehhez a szakaszunkhoz kapcsolódik. Hogyan viszonyuljunk az evangéliumhoz? Itt kétféle viszonyulással találkozunk. Az elsőt azt így is nevezhetjük, hogy a helytelen viszonyulási mód, a szégyen. Ezt mondja Pál, nem szégyellem az evangéliumot. De amikor ő ezt mondja, azzal bújtatva és meggyőződésem, hogy nem akaratlanul, arra is rámutat, hogy az evangélium miatti szégyen az egy reális kísértés. Lehetséges, hogy emberek szégyellik az evangéliumot, és nem merik elmondani másoknak. Hát miért lehetséges ez? Hogy jut el valaki odáig, hogy szégyellje az evangéliumot? Hát néhány okot hadd nevezzek meg. Egy efféle szégyenérzet hátterében állhat ismerethiány. Nem ismerem eléggé az evangéliumot. Szinte már látom, hogy kérdéseket tesznek fel nekem, kemény kérdéseket, és én ezekre nem fogok tudni válaszolni. Akkor inkább nem is mondom, mert úgy érzem, hogy nincsenek válaszok. Én úgy, ahogy hiszek benne, de én sem tudom igazán, hogy miért. Nincsenek válaszaim. Tehát az ismeretek hiánya az okozhat ilyen szégyenérzetet. De okozhat ilyen szégyenérzetet a hitelesség hiánya is. Arra gondolok, hogy én fogok odaállni valaki elé, bizonyságot tenni, igét hirdetni, és közben magamra nézek, és azt látom, hogy amit el akarok mondani, hogy az evangéliumnak milyen ereje van, hogy békességet meg örömöt hoz az életembe, hát ez hol van? Hol van az életemben ez a fajta békesség és öröm? Hát én az evangélium reklámja akarok lenni, de hát nem vagyok az. Én egy nyomorult kis ember vagyok, hát nagyon sokszor egyáltalán nem olyan az életem, mint amilyennek úgymond lennie kellene. A bizonyságtételem súlytalanná válik, hogyha én mondom el. Emiatt is szégyelheti valaki az evangéliumot. És hadd mondjam el azt, ami talán a leggyakoribb ok szokott lenni, nevezetesen a kívülállók kritikája. Elmondjuk azt, ami számunkra a legkedvesebb, a legnagyobb kincsünk, az evangélium. És valaki azt úgy lesajnálja, meg jól megkritizálja, meg kigúnyolja, meg ellenünk támad. Hát amikor valaki ezt tapasztalja, akár csak életében egyszer is, az biztos, hogy bevésődik. Egy nagyon rossz érzéssel tölt el bennünket, és amikor arra gondolunk, hogy a következő alkalommal is ki kellene állnunk, akkor sokszor ez a rossz érzés aktiválódik, és hát most inkább nem, majd egy másik alkalommal megpróbálom elmondani. Tehát az ismeret hiánya, hitelesség hiánya és a kívülállók kritikája nagyon sokszor ez bennünket is szégyennel tölt el. Hadd kérdezzem, hogy ki szégyelli az evangéliumot. Ne tegyük fel a kezünket, ez nem olyan, amire úgy szívesen mindenki felvágja a kezét. De biztos fordult már elő ilyen, ugye? És utána szégyeltük magunkat Isten előtt is, hogy Uram, hogy szégyelhette a te evangéliumodat? De mégis ilyenek vagyunk, gyenge, gyarló emberek. Az ördög tudja, hogy mivel lehet bennünket visszatartani, és ezeket a gondolatokat ilyenkor mindig előhozza. Utasítsuk el ezeket, mint kísértő gondolatokat. Ha ismeret hiányaink vannak, tanuljunk. Ha hitelességi problémáink vannak, valljuk meg a bűneinket, és igyekezzünk megújulni. És a kívülállók kritikájával pedig ne foglalkozzunk. Nézzük meg a helyes viszonyulást, erről is beszél Pál. Ezt úgy lehet röviden megfogalmazni, hogy a készséges megvallás. Pál azt írta, hogy kész szív szerint hirdetni az evangéliumot a rómaiaknak. És ebben nyilván beleértette a gyülekezet tagjait is, meg a kívülállókat is. Pedig nem ismerte őket. A gyülekezet tagjai közül néhányal már találkozott más városokban. De a sima városlakókkal, a mezei polgárokkal nem. Őket egyáltalán nem ismerte. És amit elképzelt róluk, vagy amit tudott róluk, hát az sem volt kifejezetten szívderítő. Elgyötört rabszolgák tömegei, gladiátor játékokért lelkesedő nép, pénzéhes kereskedők, marcon a katonák, nagyképű politikusok. Kinek van kedve egy ilyen társaságban igét hirdetni? Pál apostol mégis azt mondta, hogy szív szerint kész rá, és tudhatjuk, hogy ha ő ilyet mond, akkor azt komolyan is gondolja. Mi állt az ő készsége mögött? Hát két dolgot említ meg. Az egyik az evangéliumban rejlő isteni hatalom. Van az evangéliumban valami, egy olyan erő, ami engem visz előre, hogy megosszam ezt az evangéliumot másokkal is. Hát mi ez az erő? Ezt az erőt a megújult életekben lehet felfedezni. Gondoljunk a tanítványokra. Abban a három évben, amíg Jézussal jártak, kiderül, hogy nagyon sokan közülük hatalommániásak voltak, civakodtak, és gyáván viselkedtek. Ez a három. Ez a három volt az ő fő jellemvonásuk. És amikor az evangélium a Szentlélek által egészen a szívükig hatolt, akkor ezeket a jellemvonásokat mintegy elfújta, és hozott helyettük mást, alázatot, egyetértést és bátorságot. És ott van a levélírója, mint apostol, mit tudunk róla korábban, ő szenvedélyesen gyűlölte az Isten népét, és amikor az evangélium elért hozzá, akkor ez a szenvedélyes gyűlölet szenvedélyes szeretetté változott. Mi más lenne képes, lett volna képes ekkora átalakulást eredményezni? Pál apostol ebben élt. Ezeket az átalakulásokat látta napról napra, hétről hétre, és meg volt győződve, hogy ezt az erőt másnak is meg kell ismernie. Sok-sok embernek, aki a maga bűnében él, és nem tud változtatni az életén. Hát közülünk is, hogyha valaki úgymond megismeri ezt az erőt, ebben az erőtérben él, az úgy fogja érezni, hogy ezt másokkal is meg kell ismertetnem. És az utolsó gondolat, mi az, ami még segített, hogy Pál apostol, és hogy mi is szív szerint készek legyünk az evangéliumot megosztani, az adósságnak a tudata. Ez furcsán hangzik. Pál azt mondta, hogy adósa görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak. Zárójeles megjegyzés, hogy kerülnek ide a görögök. Ugye korábban beszélt Pál a görögökről, ez nem csupán a népnek a megnevezése, ez egy hasonlat. A görögség az a műveltségnek volt a szinonimája abban az időben. Nem véletlenül fogalmaz így, hogy görögök és barbárok, aztán mint egy magyarázatként hozzáteszi, hogy bölcsek és tanulatlanok. Tehát tulajdonképpen a művelt rómaiakat szintén görögöknek nevezte ebben a részben. Mindenki tudta, hogy ez csak egy irodalmi fogás. Tehát Pál azt mondta, hogy adósa görögöknek, barbároknak, bölcseknek, tudatlanoknak. Mit jelent ez? Hát hogyan lehetett volna ő adósa bárkinek is ezek közül, hiszen ők nem adtak neki semmit? És Pálnak mégis igaza van. Itt nem költői túlzásról van szó. Pál valóban adósuk volt, de nem azért, mert tőlük, hanem azért, mert az Istentől kapott valamit azért, hogy továbbadja nekik. Ilyen értelemben volt adós, hogy az Isten csak letétbe helyezett el nála valami kincset, és ő tartozik azzal, hogy továbbadja ezt nekik. Hát mi ez a kincs? Maga az evangélium, amit ha valaki megismer és elfogad, azt szintén gazdaggá teszi. Hát kérdeztem, hogy van-e valaki, aki szégyelli az evangéliumot, ugye mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben. Most hadd tegyem fel újra a kérdést, hogy hogyan állunk mi az evangéliummal. Most, amikor ezt végigolvastuk, vagy visszatekintünk az életünkre, akkor ezt az indítatást is érezzük, hogy szív szerint készek vagyunk? Mert biztos vagyok benne, hogy aki hitben él, aki napról napra találkozik az Istennel, az valahol belül mindig érzi ezt a késztetést. És ez az ige most abban akar bennünket megerősíteni, hogy a bűnnek ellenállva ebben erősödjünk meg, ebben a hozzáállásban, ebben az indulatban, hogy szeressük az evangéliumot, és vágyjunk rá, hogy továbbadhassuk azt. És amikor Isten hoz elénk valakit, akkor ne elégedjünk meg azzal, hogy itt van ez az ember, hanem imádkozzunk, gondoljuk át, hogy mit mondjunk, és induljunk el. Ragadjuk meg a lehetőséget, nem tudjuk, hogy mennyi időnk, lehetőségünk lesz az evangélium továbbadására. Ha Isten készít elő egy alkalmat számunkra, akkor ragadjuk azt meg. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 371. dicséretünk első, második és hatodik verseit énekeljük el. A régi énekes könyvben ez a 301-es énekünk. imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te személyedben az Isten jött el erre a földre, hogy megmutassa a maga kikutathatatlan, felfoghatatlan szeretetét annak az embernek, aki elfordult tőle nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy így közelebb kerülhettünk hozzád, valamit megsejthettünk abból a hatalmas irgalomból, ami benned irántunk van. Köszönjük a megújulást, köszönjük, hogy te ajándékozol meg bennünket hittel, köszönjük, hogy napról napra keresel bennünket, hogy megerősödjön a veled való kapcsolatunk. És köszönjük neked, Urunk, hogy nem csupán ezt a kapcsolatot akarod nekünk ajándékba adni, de meg is bízol bennünket szolgálattal. Köszönjük, ha a gyülekezetben lehet más szolgálatunk, és köszönjük, hogy ha van, akkor abban benne állhatunk, ha nincs, akkor is tartogatsz számunkra valamit, hiszen mindannyiunkat arra hívsz, hogy rólad tegyünk bizonyságot, hogy a te igédet, az evangéliumot adjuk tovább másoknak is. Köszönjük, Urunk, a római levél beszámolóját, köszönjük az apostolok cselekedeteiről írott könyv beszámolóit, hogy ahol komolyan veszik a te igédet, ott mindig ébredés van. Nagyon szeretnénk, Urunk, mi is átélni újra és újra a te néped megerősödését. Kérünk, Urunk, hogy minket is erősíts meg az evangéliumban, annak hirdetésében. Kérünk, hogy te hozz elénk embereket. A te lelked súgjon nekünk, hogy milyen szavakat használjunk, hogyan közelítsünk. És tudjuk, Urunk, hogy az emberi bizonyságtétel csak az első lépés, kérünk, hogy a te lelked által vedd hatalmadba ezeket az embereket, és úgy is meg az ő életüket. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket, köszönjük annak minden tagját, hadd hozzuk eléd betegeinket, hadd hozzuk eléd gyászolóinkat. Nagyon kérünk, hogy légy mindazokkal, akik olyan terhet hordoznak, ami meghaladja az ő erejüket. Kérünk, hadd tudjanak ők is belét kapaszkodni, és megtapasztalni a te jóságodat. Kérünk, hogy légy a mi pásztorunk, járj előttünk, fogd a kezünket, és tedd meg a te lelkeddel, hogy hűségesen követhessünk téged. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen.